folytatjuk az egészségkódot egy olyan történettel, ami 2011-ben kezdődött, akkor, amikor még nem mindenki itt el azt, hogy magánorvost online fogunk keresni. Aki itt van velem a stúdióban, Straub Fanni, a foglaljorvost.hu alapító ügyvezetője. Hello!
Hello, szia!
Szóval elmosolyodtál az alapító ügyvezetőnél, mert hogy nem mondhatom, hogy tulajdonos vagy, mert eladtad a foglaljorvost.hu-t.
Igen, de hát ettől még ez az egész történet 12 éve az életem része. Ugye azt mondják, hogy az ember cége, amit alapít, az a gyereke.
Persze, a startupot úgy csinál valaki, hogy aztán már eleve tudja, hogy exitálni fog egyszer csak, de olvastam veled egy interjút, amiben elmondtad, hogy 11-ben, amikor egy konferencián azt mondtad, hogy majd magánorvost online fognak keresni az emberek, akkor kinevettek sokan. Az egyik a dolog, ami ezzel kapcsolatban eszembe jut, hogy addig hogyan kerestek magánorvost az emberek, nem volt ez olyan régen, gondolom ajánlás útján, ez az egyik opció. A másik meg az, hogy aztán hány év volt, mire a nevetésből vagy a kérdőjelekből felkiáltója lett.
Igen, hát ez egy hosszú és organikus fejlődés volt az évek során. Ugye korábban valóban a szomszédasszonyt megkérdeztük, rokonokat, ismerősöket, van-e egy jó urológusod, tudsz-e ajánlani valakit. Ez egy-egy szakterület esetén működik, ahova tényleg rendszeresen kell mennünk, és van kapcsolatrendszerünk, egy fogorvos például. De vannak olyan izgalmasabb területek, ami azért az ember életében egyszer-egyszer merül csak fel, ott nyilván egy szomszéd nehezen fog tudni egy jó ajánlást tenni.
De ugyanaz a szomszéd ugyanarra tud sokszor jó ajánlást tenni, ez tény.
Illetve már 2011-ben is el voltunk kényeztetve az ingatlan területén, használt autó területén, utazások területén, mind-mind volt egy olyan platform, ahova szépen beütötted azokat a feltételeket, amik neked fontosak, és a bizonyos keretrendszer alapján kiadta a platform, hogy mik a jó választások meg opciók számodra. És ez az egészségügyben nem volt meg, és mindig ott volt a rossz érzés, hogy kihez menjünk, jól döntöttünk, kell-e fizetni, mennyit kell fizetni. Tehát ez a bizonytalanság nagyon rossz, hogy a legfontosabb kérdés szinte az életünkben az egészség. Ugye, ha a gyerekünk beteg, akkor annál rosszabb nincsen, vagy hogyha szülőnek, édesanyáknak szeretnénk segíteni. Az a legeslegfontosabb kérdés, hogy megnyugtató választ és megoldást kapjunk. És ezen a területen nem volt hova nyúlni. Egyébként nekem is személyes élményem volt, én akkor terhes voltam, amikor elindítottam ezt az oldalt, és kérdezgettem a barátnőimet, hogy tudnál-e egy jó nőgyógyászt. Oké, de ő Budán van. Oké, de nem abban a kórházban vezeti a szülést, ahova én szeretnék menni. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok olyan...
Sok szempont volt.
Szempont van, amit figyelembe kell venni, és ezt ma már teljesen egyértelmű, akkoriban nem volt az orvosok számára olyan egyértelmű, hogy ezt egy digitális platformon keresztül lehet jól láthatóan, áttekinthetően elkészíteni.
Ugye a szisztéma az hasonlít a szállás.hu, ingatlan.hu, használt autó, talán még arra is igaz, mert vannak szempontok, amiket be kell ütni, de volt ilyen keresés? Vagy voltak-e olyan minták, amiket jó volt lekövetni?
Igen, volt egy amerikai minta, nem sokkal előttünk, 2009-ben indult. New Yorkban Manhattani fogászatokat listázott ez az oldal elsőlegesen. Egyébként a befektetője az a Jeff Bezos, akit ma már az Amazon által azért nagyon-nagyon jól ismerünk. És ők avval kezdték el nem is olyan régen, hogy a fogászatokat föllistázták, transzparensé tették a naptárjaikat, tehát egy úgynevezett API kapcsolaton, vagy technológiai kapcsolaton keresztül kiterítették azt, hogy mennyibe kerül, hogy végzi a munkáját, mi a specializációja, tehát tényleg ki tudtad választani, hogy neked az életviteledbe, a szabadidődbe melyik rendelő fér bele, milyen áron, és akkor ott le is foglalt. Tehát így indult ez az egész piac.
Azzal kezdtem ugye, hogy exitáltál ebből, és hogy a saját gyereked maradt. A feladat, amit most elvégzel, az mennyiben változott 11 ehhez képest?
Uh-huh. Alapvetően semmiben nem változik, ugye akkor is az volt a célom, és az volt végül is a szenvedélyemmé vált, hogy tudjak segíteni az embereknek, a pácienseknek abban, hogy jobb döntést tudjanak hozni az egészségüket érintően, tehát tényleg legyen egy választási lehetőségük, és ebben segítsek, ez a mai napig ugyanaz. Uh-huh. Annyi, hogy most már sokkal több eszközöm és forrásom van erre, így, hogy már nem csak organikusan tudunk fejlődni, hanem egy nagy cég áll mögöttünk, és ebben meg többszöröző kezdődött az elérése egyáltalán az oldalnak, és azok a lehetőségek, amikkel dolgozunk, mind technológiában, tehát hogy egyre jobb legyen az oldal, mind pedig az orvos kínálatunk is folyamatosan tud bővülni, hiszen egyre több orvossal van kapcsolatunk, párbeszéd, beszélgetés, tehát a páciensek ma már majdnem 3000 orvos közül tudnak választani, ami lehetőséget arra, hogy ad arra, hogy tényleg választani tudjunk, és ez havi 40-50 ezer foglalás jelent most már, úgyhogy kezd az egésznek a mérete egyre nagyobb volumenűvel válni.
Amikor terveztél, ez nyilván 11-ben kezdted el tervezni, hanem jóval előtte, akkor nem láthattad azt, hogy 2023-ra milyen lesz az orvosi ellátás, akár az állami egészségügy, akár a magánegészségügy milyen állapotban lesz. Voltak ilyen, nem tudom, ilyen mintázatok, vagy példák, amiket megnéztél, vagy összehasonlítottál, és akkor, hogyha ez lesz, nem tudom, 10 év múlva, akkor ez így fog pörögni. Akkor erre ekkora szükség lesz.
Nyilván voltak modellszámítások, meg üzleti tervek, amiket az Excel vagy a papír elbír, akkor az ember olyan távolinak és megfoghatatlanak látja ezeket az éveket, főleg 10 éves távlatban. De érdekes volt, hogy maga az egészségügy nyilván nagyon-nagyon sokat változott ez alatt az idő alatt. Tehát amikor elkezdtük, akkor gyakorlatilag valóban kinevettek minket az orvosok, hogy minek neki páciens, mikor tele van beteggel. Hiszen a kórházból szépen átterelte.
Ja, csak onnan nézték, ők saját oldalukról
Igen. Tehát az orvos nem volt motivált abban, hogy egy páciensnek kényelmesebb legyen egy online foglalás, vagy tudjon éjszaka is befoglalni időpontot. Orvos boldog volt avval, hogy hát Marcsikát hívjuk föl telefonon, próbáljuk kitartóan, és akkor próbáljunk vele időpontot egyeztetni, hiszen minden rendelőben van egy ilyen asszisztens, ja, az orvos jobb keze.
Marcsik az asszisztens, van. Próbáltam, hogy most a páciens, vagy az asszisztens, jó?
Igen, aki tényleg a jobb keze az orvosnak, és kezeli az orvos naptárát, és annó ez volt a folyamat, hogy így tudtál bejönni egy orvosi rendelőbe. Nekik ez egy kényelmes, megszokott módja volt a működésnek.
De szerinted teljesen kiváltotta az online foglalás lehetősége?
Nyilván nem teljesen, tehát ma is csak kapargatjuk a felszínt, és a foglalások többsége, ez akár 80% fölött itt jelent, ez még mindig telefonon zajlik. Illetve másodvizsgálatoknál ott a rendelőben a következő időpontot leegyezteted, de folyamatosan nő, és egyébként európai kutatások szerint Európában viszonylag jól állunk az online foglalások terén, mert bizonyos klinikák saját maguk is kifejlesztenek egy-egy ilyen lehetőséget a saját ügyfeleik számára, és akkor mi, mint platform vagyunk ott, akik nem egy klinikának, hanem több száz klinikának több ezer orvosához nyújtjuk ezt a lehetőséget.
Most azt mondják, hogy a COVID az felgyorsította a digitalizációnak a fejlődését, és most már nagyon sok mindent online csinálunk, nem minden, de azért én is, hogyha vásárolok, akkor megnézem, hogy mik az online és mik az offline lehetőségek. Viszont van az is, hogy én például 5 online vásárlásból 3-szor mellé megyek valamivel, tehát hogy nem tudom, vagy a méret, vagy valami nem oké. És hogy itt például milyen buktatók lehetnek, amikor magánorvos, és ez tényleg nem cipőt veszel, tehát hogy magánorvost foglalsz, hogy itt például milyen szempontoknak kell megfelelnie egy orvosnak ahhoz, hogy ne legyen rossz íz a páciensben.
Az oldalunk egyik legfontosabb része, és ezt az első perctől így építettük, hogy a páciensek, és csak azok a páciensek, akik az adott orvosnál foglaltak és voltak, értékelést adjanak le, szöveges értékelés, csillagos értékelés. Tehát hasonlóan, ahogy az ember könyvet vásárol az Amazonon, csillagos szöveges értékelésre buzdítjuk a felhasználókat, hogy ezzel támogassák a többieket a választásban. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy itt támpontot és kiindulási pontot talál mindenki, aki keres, hogy milyen típusú nőgyógyászt keresek. Legyen szigorú, és a terhesség alatt megmondja, hogy milyen vitamint kell szedni, vagy pont, hogy legyen laza, és nyugtasson meg, hogy nem baj az, hogyha 1-2 kilóval több van egy kismamán. Mm-hmm. Tehát ez alapján egy kicsit a karakterét az orvosnak, az árszpoétikáját is meg lehet tudni, és nem csak azt, hogy a Debreceni Egyetemen végzett, vagy a Semmelweisen. Tehát ezek a páciens vélemények nagyon-nagyon sokat segítenek. Az, hogy mennyire lehet mellé nyúlni, valóban, hogyha valaki magának választ orvost, akkor néha előfordulhat, hogy egy-egy szakterületet mellé nyúl, mert fáj a hasa, és akkor most nem tudja végül is, hogy belgyógyásznál induljon el, vagy nőgyógyásznál, és de ezt nem biztos, hogy telefonban sokkal jobban be tudta volna neki azonosítani egy asszisztens a nőgyógyászati recepción, úgyhogy valóban nem mindig elsőre találjuk meg azt a szakembert, aki azt az adott problémát megoldja, hiszen lehet az egy átsugárzó hátfájdalom, vagy hát probléma, ami végül például egy has fájásban jelentkezik, vagy fordítva. Tehát valóban több orvoshoz kell menjünk, de minden egyes lépésnél mi ott vagyunk, és tudunk segíteni.
Nyilvánvalóan figyelitek az igényeket, és ez nem úgy van, hogy van, aki az állami egészségügyet használja, meg van, aki a magánegészségügyet. A kettő között szerintem sokkal árnyaltabb a kép, és van, aki megteheti a, nem tudom, luxus kórházat, de van, aki kevésbé luxus kórházat tehet meg magának, viszont mégsem várja ki, vagy nem akar meghalni egész egyszerűen. Szóval, hogy ő rájuk hogyan gondoltok, tehát, hogy van-e arra lehetőség, hogy úgy válasszon az ember orvost, magánorvost, hogy nem érzi magát átvágva, de közben időben ellátáshoz jut.
Nagyon fontos része az oldalnak, hogy árakat mutatunk, tehát a klinikáknak a lista árai fel vannak tüntetve, úgyhogy ma már lehetőség van arra, hogy ár szerint sorrendbe rendezzük
a gyógyászat. De ezt például monitorozzátok a keresést?
Abszolút. Monitorozzuk a szempontokat és a kereséseket, és valóban azt látjuk, ami talán érthető ebben a gazdasági környezetben, hogy az ár egyre nagyobb szerepet kap. És ezt nem is csak abból látjuk, hogy nézegetik, hanem tudjuk, hogy amikor indultunk, akkor 8 és 12 ezer forint között voltak a vizsgálati árak. Ma meg Budapesten 38 ezer forint a prémium helyeken a vizsgálati vizitdíj. Körülbelül 30%-os infláció volt, vagy mi annyit figyelünk meg a mi foglalásaink alapján ezen a területen egy év alatt. Tehát ezt a területet is természetesen érinti az inflációs növekedés. Úgyhogy ma már, amikor nem 8-15 ezer forintról beszélünk, hanem 30 pluszos budapesti árakról és vidéken mondjuk 25 pluszos, az érezhetjük, hogy egy nagyon komoly döntésé kezd válni.
Hogyan tudjátok hitelesen képviselni a pácienseket? Én tudom, hogy mindkét oldalnak meg kell felelni, mind a magánorvosi rendelőknek, vagy a magánellátásnak, mind pedig a pácienseknek. És ugye itt van egy olyan kérdés is, hogy nézzük az állami egészségügyet, és ebben a környezetben, vagy ebben a klímában hogyan tudtok úgy hitelesek maradni, vagy hitelesen képviselni pácienseket, hogy tényleg ne azt érezzék, hogy na jó, van, most az állam egy kicsit akkor félrehúzódott, és akkor most jönnek a sáskahadak.
Hát igazából ebben a helyzetben mi abban tudunk segíteni, hogy még inkább a transzparenciára törekszünk, és legalább azt a részét az egészségügynek kiterítjük, étlapszerűvé tesszük, amelyikre ráhatásunk van. Ugye az állami egészségügy folyamataira semmilyen ráhatásunk nincsen, nyilván mi is érezzük a változásokat. Egyébként hozzáteszem, hogy azért ez egy nemzetközi trend, a COVID mindenhol óriási törést adott az egészségügy fejlődésének, és mindenhol azt érzi minden kormány vagy állam, hogy egyre nagyobb terhet jelent a költségvetés számára az idősödő társadalom, az egyre komplexebb és drágább vizsgálatok, eljárások, műtétek jelenléte. Nyilván talán az a percepciónk, hogy Magyarországon ezt kicsit erőteljesebben érezzük ezt a trendet, de ebben csak azt tud segíteni, hogy megadjuk neked a választás lehetőségét, hogy ne csak a 38 ezres bőrgyógyászt találd meg, hanem ha neked tényleg az ára legfontosabb szempont szemben az idővel, a szimpátiával, nem tudom, a szakmai értékkel, akkor te megtaláld akár két kerülettel arrébb azt az orvost, aki még mindig 17.500 forinton vizsgál meg téged.
Akkor beszéljünk picit a technológiáról, mert hogy közben bejött 11 óta, bejött az AI, a mesterséges intelligencia. Örültél neki? Örültetek?
Nyilván digitális termékként a mi életünk az ez, tehát a digitális világ, a csapat jelentős része egyébként ma is fejlesztő, és olyan digitális szakemberek, akik optimalizálják az oldalunkat, és akár a sebesség, akár adatbázissal, akár az üzemeltetéssel foglalkoznak, úgyhogy természetesen ilyen módon mi nagyon közelről figyeljük ezeket a változásokat, és állunk elébe, nyilván a magunk életében, akár marketing területen is próbálunk apróságokat, akár cikkek, cikkírás, adatbázisok készítésére ezeket ma már használni, vagy legalábbis mindenképpen kipróbálni és követni, de meglátjuk, hogy Magyarországra ezek hogy érkeznek meg, vagy hogyan tudjuk beépíteni a mi életünkbe.
Hát gyorsítani biztosan fogja a folyamatokat.
Részfolyamatokat abszolút gyorsít, vagy akár most is tud gyorsítani. Nyilván figyelni kell arra, itt azért egészségügyi adatokat kezelünk, GDPR, stb. Ugye arról már olvastunk mindannyian, olyan, hogy szenzitív adatok kerülnek be a ChatGPT-be, és ennek milyen veszélyei lehetnek. Tehát nekünk van egyfajta ilyen plusz odafigyelésünk arra, hogy nem mindenre lehet egyszerűen csak ráereszteni az AI-t.
Ez praktikusan úgy néz ki, hogy például vannak a bőrgyógyászati diagnosztikák, és hogy most azt hallottam, ez nekem science fiction, hogy valaki elküldi a fotót, igen, a telefonjában csinál egy fotót.
Ez működik, igen. AI és orvos a végén még lekontrollálja. Tehát ma még ott kell legyen jogilag egy orvos, aki, és
hát
ő írja fel a receptet.
Hát az nem doktor, ugye? Tehát, hogy
de elvégezte a doktorit.
Az AI?
Igen.
Az hogyan?
Hát a ChatGPT már elvégezte a jogi egyetemet, meg az orvosi egyetemet is.
De ez érdekes, tehát hogy lefotózza a bőrén keletkező valamit, és aztán arról alkot egy véleményt maga az AI. És akkor utána azt mondja, hogy mit, keresse meg ezt az orvost? Vagy...
A Semmelweis Egyetem innovációja volt, tehát hogy ez egy teljesen tudományosan alapokon alapuló fejlesztés, és ennek a kereskedelmi piacra lépését támogatja egy egyébként rendkívül tapasztalt cég, és ők hozták piacra ezt az AIPDERM megoldást, tehát ez egy magyar fejlesztés, teljesen jól működik már egy-két hónapja, tényleg lefotózod a gyerek lábán lévő két pöttyöt, és nagyon hamar egy-két órán belül megkapod a diagnózist, sőt a szükséges recept is felkerül a felhőbe azonnal. Tehát itt az AI...
Receptet tud felírni? Az AI?
Hát nem az AI, az AI megcsinálja a diagnózist, az orvos ezt ellenőrzi, kvázi kontrollálja, hogy de az egy sokkal gyorsabb feladat, tehát megtízszereződik az orvos kapacitása az AI kiegészítésével, és az orvos utána felírja a receptet. Tehát sokkal több páciens tud ellátni adott idő alatt az orvos, hiszen segítségére van az AI.
De aki azt reméli, hogy mondjuk hajnal kettőkor hiteles és pontos szakvéleményt kap, az ne reménykedje, mert gondolom hajnal kettőkor nem ül ott egy orvos.
Hát ma még talán nem, de percekre vagyunk tőlem. Ez egy nemzetközi szolgáltatás, tehát simán nem tudom képzelni, hogy ez 0-24-ben működik egyébként, mert hiszen Amerikában akkor van mondjuk éppen nappal, és az amerikai anyuka ugyanúgy aggódik a gyerekének a pöttye miatt. Úgyhogy ez ma már az idő az a legkisebb probléma, úgyhogy azzal nem kell törődnünk.
Példaként szóba hoztuk a szállás.hu-t, meg az ingatlan.com-ot, és ugye ezeknél, vagy például a szállás.hu-nál tudom azt, hogy voltak olyan etikai kérdések, hogy például még ketten nézik ezt a szállást, és hogy azt nem tudom pontosan, hogy hívják, de hogy ez egy ilyen presszionálás a fogyasztónak, és hogy itt például megvannak erre, vagy megvan erre a veszély bármilyen fronton, hogy valamilyen etikai falakba ütközik a foglalóorvosnak a működése.
Uh-huh. Mi nem használunk még ilyen megoldásokat, nem is vagyunk olyan nagyok, hogy a Booking vagy a szállás.hu megoldásait használnánk abból a szempontból, hogy nyomasztanánk az ügyfeleket. Az biztos, hogy egészségügyben borzasztóan kell figyelni a törvényi megfelelésre, tehát mi ellenőrizzük, hogy van-e diplomája, működési engedélye az adott orvosnak. Sokkal tovább nem tudunk menni, hiszen mi nem tudjuk leellenőrizni az ő munkáját, hogyha ő egyébként államilag engedélyezett operációt, működést folytat, akkor az nekünk elég. A mi kontrollpontunk igazából a felhasználók, hogyha azt tapasztalnánk, egyébként nem volt ilyen a 12 év alatt, hogy nagyon-nagyon sok páciens visszajelzés értékelés érkezik arra vonatkozólag, hogy az adott orvos valamit nem etikusan csinál, akkor nyilván az orvosi kamara felé tudnánk fordulni és ezeket továbbítani, de erre soha nem volt még szükség.
12 éve kinevették, ma hogy áll hozzá az orvostársadalom?
Azt mondhatom, hogy főleg a COVID nagyon nagy segítségünkre volt, az általad említett digitalizáció.
De rosszul hangzik, nem?
Folyamat. Az élet így hozta, illetve a gazdasági helyzet válságnak nem nevezem, mert nem tudjuk megfogni, de ez a gazdasági helyzet is egyre tudatosabbá teszi az orvos vállalkozókat, vagy azokat az orvosokat, akik magánpraxis visznek, és egyre tudatosabban a saját praxisuk fejlesztésével kell foglalkozni, és amikor árbevételről kezdünk el beszélni, költségekről beszél egy rendelő, páciensszerzési díjakról, marketingről, akkor jelenünk meg mi, hiszen mi ott tudunk leginkább egy rendelő életében segíteni.
Na jó, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
Köszönöm az izgalmas beszélgetést.
Straub Fannival, a foglalóorvost.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk, és ennyi volt már az egészségkód. Köszönjük a figyelmet, jövünk jövő héten is, viszont hallásra.